ti hogy nevezitek pontosan, ez egy gyülekezeti napoknak a bevezető előadás, az első bevezető előadása. Jövő hét vasárnap lesz a második bevezető előadás, és utána még 6 óra, kb. 8-szor 1 óra, és a fiúságról szól, még nem találtam meg a forrás, de reméljük, hogy nem sokára megtalálja, igen. Tehát az egész konferenciának ezt a címet, vagy ezt ennek az egész alkalomnak azt a címet lehet adni, hogy a fiúság. És ma azt nézzük meg, hogy mit jelent Isten fiának lenni. Lenne egy kérdésem, és rögtön az elején egy kérdéssel kezdeném, hogy nem tudom, hogy elgondolkodtatok-e rajta, hogy mi a legfontosabb célotok Istennel? Miért jártok Istennel? Mit vártok tőle? Nem tudom, hogy így szokások, hogy lehet-e kérdezni?
Lehet.
Kérdezni lehet? Általában a konferenciákat úgy tartom, hogy a válaszolóknak dobálok csokikat, és ez motiváló. Majd Győr új barátra fogok hozni két nagy dobos sportszeletet, meg egy más csokikat, és akkor jobban beindulnak a kerekek. Szóval mi a legfontosabb célod Istennel? Miért jársz vele?
Útbaigazítás.
Igen. Nyilván azért, hogy áldott életet tudjunk élni, gondolom.
Hogy az ő tervét megélhessem, ami a teremtő.
Aha, igen. Megélhessem azt, amire teremtve vagyok. Nagyon jó. Más?
Boldogság.
Boldogság, nagyon jó.
Örömet és békességet kapjak.
Örömet, békességet kapjak. Ugye ő az öröm és a békesség forrása. Nagyon jó.
Dicsőítsem.
Tehát ezért járok fel, hogy dicsőítsem. Igen.
Reménység.
Nagyon jó.
Igazítás.
Igen, így van. Oké. Okay. Jó, én is felvetítek egy pár tipikus választ. Például az üdvösség, ugye az örök élet. Talán ezt gondoljuk a legfontosabbnak, hogy azért járunk Istennel, hogy örök életünk legyen. Vagy hogy bűnbocsánatot kapjunk, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk. Óriási ajándék tiszta lelkiismerettel élni ezt az életet. Aztán a békesség, a nyugalom, a félelmeink leküzdése. Ugye ebben a világban szinte mindenki tele van félelmekkel, stresszel, és ő az, aki igazi nyugalmat tud adni. Ugye ő mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én békességet adok nektek, vagy nyugalmat adok nektek. Akkor az áldások, a sikeres élet, ez is lehet egy motiváló tényező, hogy Istennel járjunk. Vagy hogy kapjunk ajándékba tőle társat, testvéreket, barátokat. És még sok mindent lehetne mondani, amit mondtatok is. Hadd tegyek fel egy másik kérdést, hogy szerinted mi Isten legfontosabb célja veled? Na ez már lehet, hogy egy kicsit izgalmasabb kérdés. Szerinted mi Isten legfontosabb célja veled? Mert lehet, hogy neki is vannak céljai, nem csak nekünk. Sőt, biztos, hogy vannak.
Megtisztítson a tévedéseimből.
Megtisztítson a tévedéseimből.
Úgy mondja, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, nincs a tévedéseimből.
Nagyon jó.
Hogy Krisztus képére fordulni.
Nagyon jó, szuper.
Engedelmesség.
Hogy engedelmes legyek, igen.
Kegyelmi
dicsőségének magasztalásáról. Ó, az Efézusi levélből, az első részéből, igen, nagyon jó. Hogy ez ő kegyelme dicsőségének magasztalására legyünk Krisztusban.
Hogy az ő szeretetét rajtam keresztül másnak adhassa.
Hogy az ő szeretetét rajtam keresztül másnak adhassa. Nagyon jó. Itt is felvetítek egy pár tipikus választ. Az engedelmesség, például, ugye ez milyen is hangzott, a szolgálat, hogy szolgáljuk őt, a teljes önátadás, hogy teljesen merjük magunkat neki átadni, akár úgy, ahogy Pál apostol mondta, hogy Krisztus rabszolgája vagyok, a szentség, hogy szentségben járjunk, és hogy dicsőítsük őt. Ugye? De nyilván még sokféle célt fel tudjunk sorolni. Ugye az az izgalmas kérdés, hogy melyik cél a legfontosabb. De most ezt nem teszem fel ezt a kérdést, hanem előtte még egy másik kérdést hadd tegyek föl, hogy hogyan tudjuk összehangolni ezeket a célokat. És erre kétféle megoldás van. Az egyik az, amit egy régi római latin mondás fejez ki, ez a dou des. Ennek az a lényege, hogy adok, hogy adj. Adok, hogy adj. Ugye, én akarok valamit Istentől, és akkor Isten megmondja, hogy mit adjak neki cserébe. Tehát tulajdonképpen ez egy üzlet Istennel. Na, ez az, amit Isten nem akar. Ez az, amit Isten nem akar. A fiaddal vagy a lányoddal kötöttél már ilyen üzletet? Kis dolgokban valószínűleg kötünk. Ha megeszed a spenótot, akkor utána játszhatsz, vagy játszok veled, vagy mit tudom én. Tehát ilyen dolgokban kötünk üzletet a gyerekeinkkel. Na de nagy dolgokban miért nem kötünk? Vagy legalábbis remélem, hogy nem kötünk. Tehát mit tudom én, hogyha engedelmes vagy nekem most egy évig, vagy nem tudom, akkor adok neked 100 000 forintot, vagy megveszem a legújabb kütyüt, stb. Stb. Szóval miért nem kötünk ilyen üzletet a fiunkkal vagy a lányunkkal? Lehet, hogy azért nem, mert a szívét akarjuk megnyerni. Lehet, hogy azért nem, mert nem egy külső engedelmességet akarunk, hanem a szívét akarjuk megnyerni. Nem lehet, hogy Isten is ugyanígy gondolkodik. Az ige szerint mi Isten legfontosabb célja veled? És akkor hadd tegyek fel egy másik segítő kérdést, hogy szerinted mi volt Jézus legnagyobb kérése az Atya felé, ami rólunk szólt? Úgy próbálj kicsit átpörgetni az agyunkban ezt, hogy mi volt Jézusnak a legnagyobb kérése, ami rólunk szólt?
Őrizd meg őket,
igen, másik. Mint?
Mint
ahogy
mi egy
vagyunk. Nagyon jó, szuper. Itt van. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Miről szól ez a szakasz? Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez a szakasz a keresztényeknek az egymás közötti egységéről szól. Ugye tragikus, hogy 20-valahány ezer felekezet van a világon, tehát nem gyülekezetről beszélek, hanem felekezetről, tehát borzasztóan meg van tépázva látszólag a keresztényeknek az egysége. És én azt hittem, hogy erről szól ez a szakasz. De ugye itt van, hogy mindnyájan egyek legyenek. De aztán nemrég fedeztem fel, pár éve fedeztem fel, hogy azt mondja, hogy ahogyan te, atyám, én benned, és én te benned. Te én bennem, és én te benned. Ez egy hihetetlen szintje az egységnek. Ugye itt a Szent Háromság Istenről van szó. Hogy micsoda, hogy úgy legyünk egyek, ahogy az Atya és a Fiú egyek. Ugye Jézus többször beszélt az ő egységéről az Atyával, és azt mondta, hogy semmit sem szólok magamtól például. Hanem minden, amit mondok, azt az Atya mondja. És szóval iszonyú a szint. Ijesztő. De ott van az, hogy ők is bennünk legyenek. Sőt, utána Jézus azt mondja, hogy én ő bennük, és te én bennem. Mit jelent ez? Ez létezik, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus, mintha benne akarna látni minket a Szent Háromságban. Hogy olyan egységet képzel el. Nézzük meg, hogy mit jelenthet ez. Ugye ez a provokáció benne, hogy Jézus szavai szerint arra gondolhatunk, hogy annyira egységben lehettek vele, mint amennyire ő egységben van az Atyával. És erre persze teljes mértékben tiltakozunk, azt mondjuk, hogy ez nem lehetséges. Hogy én olyan egységben legyek Jézussal, mint amilyen egységben van Jézus az Atyával, kizárt dolog. A közelébe nem kerülhetek. Hogyan lenne lehetséges egy bűnös ember számára csak úgy belépni a Szent Háromságnak a tökéletes egységébe? Ez elképzelhetetlen. Csak van egy bökkenő. És ez a bökkenő az, hogy Jézus ezt kérte. Ugye ez gondolati szinten sem merülhet fel bennem, azt gondoljuk, hogy hát én hogy jövök az Atya és a Fiú egységéhez? Csak hogy Jézus ezt kérte. Hiába tűnik Isten káromlásnak nekünk, de Jézus ezt kérte. Ezért könyörgött. Tehát ezért könyörgött, hogy az ő tanítványai annyira egyek legyenek vele, mint amilyen egységben van ő az Atyával. Ez félelmetes. De mégis Jézus ezért könyörgött. Hogyan oldhatjuk fel ezt az ellentmondást? Egyrészt úgy, hogy újra értelmezzük Jézus és az Atya egységét, hogy az emberi elme számára elfogadható legyen. De akkor téves tanításokhoz fogunk jutni. Megpróbálták már sokan az egyház történelemben. A másik lehetőségünk az, hogy egyszerűen a lehetetlensége ellenére elhisszük, hogy mindaz lehetséges, amit Jézus kér. Hogy ez valahogy lehetséges, hogy én Jézussal olyan egységben lehetek, mint amilyen egységben van ő az Atyával. Ezt kérte. Nem nagyon lehet ezeket a szavakat másképpen értelmezni. Külön hangsúlyozta, hogy ők is bennünk legyenek, én ő bennük, te én bennem. Ugye valahol a szőlőtő példázat is erről szól, maradjatok én bennem és én ti bennetek. Tehát csak így lehet értelmezni. És akkor ez egy konfliktus az agyunkban és a szívünkben, hogy lehetetlennek tartom, elképzelhetetlennek, sőt Isten káromlásnak tartom. Hogy jöhetek én ahhoz, hogy ezt az egységet így elképzeljem egyáltalán a Fiúval, mint amilyennek egysége van a Fiú annak az Atyával. És mégis Jézus ezért könyörgött. Ezért könyörgött. Ez nagy kihívás számunkra. Milyen lehet az egységünk Istennel? Mit jelent egyáltalán ez az egység? Egyrészt a vele való kölcsönös szereteten alapuló, egyre jobban elmélyülő közösség. Másrészt az ő fia képére való átalakulás, megszentelődésünk. És ez a kettő egy, mert ahogy közösségben vagyunk vele, úgy fogunk megszentelődni. Nem tudunk másképp megszentelődni, nem tudunk másképp az ő fia képére átalakulni, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy ő egy erős példakép számomra. Kevés. Csak a vele való közösségben tudunk igazán megszentelődni. És ez valahogy a mellékhatása annak, hogy közösségben vagyunk vele, hogy igazi közösségben vagyunk Jézussal. Ez az egység, ezt akarja ő. Ez Isten legfontosabb célja, az ige szerint. Az is cél, hogy engedelmesek legyünk, az is cél, hogy átadjuk magunkat, az is cél, hogy szentek legyünk. Sok célja van Istennek, de a legfontosabb cél, hogy teljesen az övé legyél. Nem rabszolgaként, hanem fiúként. Tehát, hogy teljesen egységben legyél vele. És ő mindent ezért tesz, hogy ez megvalósuljon. Ha átgondolod az életedet, hogy eddig mi történt benne, hogy miért engedte meg Isten ezt és ezt és ezt, és akkor mindannyiunknak megvan a listája, ugye, hogy nem értjük, hogy Isten ezt miért engedte meg azt, miért. És sokszor azért nem értjük, mert magunkból indulunk, és valahol elfeledkezünk arról, hogy Istennek mi a célja. Istennek az a célja, hogy egységben legyen velünk. Ez a legfontosabb cél, és ebből nem enged. Nem tudunk kevesebbet kérni tőle. Nem tudjuk rábeszélni őt arra, hogy elég nekem egy normális keresztény élet, ahol én imádkozom hozzád, szolgállak téged, és te meg megáldasz engem. Istent nem tudjuk erre rábeszélni, mert ez nem más, mint üzlet Istennel. De Istennel nem lehet ilyen üzletet kötni. Mert Isten sokkal-sokkal jobbat akar nekünk adni. És ez a sokkal-sokkal jobb, ez önmaga. Önmagával akar teljes mértékben betölteni. Egységben akar lenni velünk. Ezért könyörgött Jézus. Ugye az utolsó óráiban mondta el ezt az imádságot, a főpapi imádságból van ez a rész, ugye János 17. És ilyenkor az ember a legfontosabb dolgokra koncentrál. A számára legértékesebb dolgokra. Számára ez volt az egyik legértékesebb, hogy a tanítványait és azokat, akik a tanítványok szavára hisznek ő bennük, tehát minket is, magával való egységben tudjon. Ez volt számára a legfontosabb. Ez nem egy elméleti kérés volt, ami sohasem teljesedhet be. Ezt nagyon is komolyan gondolta Jézus. Ezt a kérését. És mondom, mindent azért tesz ma is, hogy ez megvalósuljon. És erről nem tudjuk lebeszélni. Ő mindig sokkal-sokkal jobbat akar nekünk adni, amit mi elképzelünk kereszténység címén. Ez a fiúság. A vele való egységnek a megélése. Ez a fiúság. Tehát a fiúság ez nem csak státusz, hogy most elmondhatom, hogy újjászülettem, és akkor én már Isten gyermeke vagyok. Ennél sokkal több. A vele való egységnek a megélése. Mi lehet a te legfontosabb célod az ige szerint? Ugyanez a fiúság, az egység, a vele való egység. Mi lenne, ha el tudnád hinni, hogy kitűzheted ezt a számodra most még elképzelhetetlen célt? Mi lenne, ha ezek után ez lenne szenvedélyed, ezért élnél. Hogyha ez lenne a legfontosabb célod. Honnan tudod, hogy Isten fia vagy Isten lánya vagy? Ugye mondhatjátok azt, hogy a tanításból tudom, vagy a lelkészem azt mondta, ugye itt nálatok nincs lelkész, de valaki azt mondta, erre a tudatra neveltek engem, a Szentírásból tudom, meg vagyok keresztelve, vagy be vagyok merítve, a gyülekezet tagja vagyok, hivatalos tagja, imádságban átadtam az életemet Istennek, szeretem Istent, engedelmes vagyok neki. Csak az a helyzet, hogy ez mind kártyavár. Kártyavár. Nem egy biztos alap. Tudjátok, hogy mi a biztos alap? Megmutatom az igéből. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt. Arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a biztos alap. Ez az egyetlen biztos alap. Egyszerűen legbelül tudod, hogy te Isten gyermeke vagy. A Szentlélek igazolja, a benned levő Szentlélek igazolja, hogy valóban újjászülettél. Valóban az ő gyermeke vagy. Nem tudod bebizonyítani, ez nem olyan, mint a matematikában a Pitagórasz tétel, hogy szépen le lehet vezetni és bebizonyítom. Vagy még lehet, hogy más számára sem tudod olyan korrekten elmondani, hogy elhiggye. Lehet. De nem törődünk vele. A lényeg az, hogy belül tudjuk. Legbelül, hogy mi hozzátartozunk. Elválaszthatatlanul. Az övé vagyunk. Ugye szeretünk szabályokat felállítani arra vonatkozóan, hogy ki az újjászületett ember. Hogy ilyennek kell lennie, így kell viselkednie, stb. De nincsenek ilyen szabályok. Legfeljebb jelek vannak, de ezek nem szabályok. Egy dolog biztos, hogy aki újjászületett, azon ez előbb-utóbb meglátszik. Meglátszik rajta Jézus Krisztusnak a természete, Jézus Krisztusnak a jelleme. Egyszerűen kijön belőle. Átsugárzik rajta. Ugye ismerjük ezt az igét, a Máté 7-ben mondja Jézus, hogy így minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, a rosszfa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amely fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzbe vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha újjászülettünk, akkor ez ki fog jönni. Vagy már most is jön. Persze így is játszhat a szívünkkel a sátán, mert ha erősíti bennünk a perfekcionizmus, a tökéletességre való törekvést, és addig akkor nem fogom észrevenni magamban azt, vagy más se fogja, mondjuk más észreveszi bennem, de én azzal a gondolattal küzdhetek, hogy én még nem vagyok újjászületett ember. Nincs gyümölcs az életemben. És ha nincs gyümölcs az életemben, akkor nem vagyok újjászületett ember. Veszélyes dolog önmagunkat analizálni a gyümölcs termés tekintetében. Más tekintetben sem ajánlom egyébként, mert eléggé be lehet csavarodni benne, és sok rossz gondolatra jutunk, de Jézus meg fogja mutatni ezeket a gyümölcsöket, hogyha kérjük, hogyha valaki bizonytalan, meg fogja mutatni. A Szentlélek tesz igazán bizonyossá minket. Minden korban rengeteg álmegtérés volt, ma is rengeteg álmegtérés van. Ugye, ha csak annyi a megtérés, hogy egy alkalom után kijössz, és elmondasz egy 2 perces imádságot, amelyben behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy igazi megtérés volt, ha tényleg komolyan gondoltad, és ebben kitartasz, de rengeteg álmegtérés is van. Ugye Billy Graham, aki egy nagy evangelizátor volt, amíg aktív volt, ő mondta azt, hogy ő nagyon boldog lenne, hogyha mindazok, akik a szolgálatai során előre jöttek, hogy befogadják Jézust, azoknak az 5%-ával találkozna a mennyben. Nagyon boldog lenne. Azért ez valahol félelmetes. A másik probléma az, hogyha az általunk felállított szabályok alapján elutasítjuk egy testvérünket, pedig lehet, hogy behívta Jézust az életébe, és lehet, hogy a Szentlélek teljesen bizonyossá tette őt arról, hogy ő bizony Isten gyermeke. Röviden nézzük át, hogy mi az újjászületés. A János 1.12.13-ban írja le nekünk az apostol azt, hogy akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az újjászületés az egy óriási dolog. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten szellemi értelemben az apukánká vál. Tehát nem arról van szó, amire általában mi koncentrálunk, hogy egy fogadalmat tettünk Istennek, és akkor próbáljuk ahhoz tartani magunkat. Nem, itt sokkal többről van szó. Az újjászületésed, ha megtörtént, akkor az valóságos. Ez azt jelenti, hogy Isten szült újjá téged, ő az apukád, ő a szellemi apukád, az ő szellemi génjei vannak benned. És ezért ez ki fog jönni krisztusi tulajdonságokban benned. Akármit csinálsz, ez ki fog jönni. Mert beléd helyezte Isten. Új szívet adott neked. És ez ennek az új szívnek a hatása, ez abszolút ki fog jönni. Nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtünk. Eznek sokkal nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk. A befogadás. Mit jelent az, hogy akik befogadták őt? Bűnvallást jelent. Nem általános bűnvallás, vagy nem egy véteknek a bevallását, hanem tulajdonképpen az elveszettségünk megvallását jelenti. Azt, hogy mi Isten nélkül totálisan elveszettek vagyunk. És persze Szentlélek az elénk hoz egy csomó bűnt is, amivel vétkeztünk Isten ellen, és ettől is megszabadít minket Isten, amit megvallunk. De itt a bűnvallás lényege tulajdonképpen az elveszettségünknek a megvallása. Hogy nélküle reménytelen, nem akármilyen jó szándék van bennem, hogy most már Istenért élek, nem tudok. Egyébként Istennek nem az a célja, hogy én ő érte éljek, hanem sokkal inkább az a célja, hogy ő élhessen bennem, és ő élhessen rajtam keresztül. Mi nagyon sokszor Istenért akarunk élni, csak ugye az a probléma, hogy az csak az emberi szándék. Ez olyan, mint Péter, aki nagyon lelkes volt, és mindenhova követte volna Jézus, és ha megkérdezik tőle, hogy akkor persze, hogy azt mondta volna, hogy Jézusért él tanítványként. De aztán jött az összetöretése, amikor szolgáló lányok előtt tagadta meg Jézust, akiről néhány órával ezelőtt azt mondta, hogy veled a halálba is megyek. Tehát a bűnvallás után a hitvallás. Az, hogy mi között van a keresztre feszített Jézushoz. Hogy személyesen érted, halt meg. Vagy pedig csak egy történelmi figura volt. És utána jön az önátadás, ami a gondolkozásnak a 180 fokos fordulata. Hogy elfordulok a világtól, a bűntől, és Istennek élek. A vele való közösségben élek. Őnek élek. És ebből következik az újjászületés. A régi énünknek, az óembernek a halála, és a feltámadásunk az új életre. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Itt a jelentősége az újjászületésnek. Vadonatúj teremtések vagyunk. Mi már belül Istenhez hasonlítunk. Lehet, hogy kívül a jellemünkben, vagy a cselekedeteinkben még nem, vagy úgy értékeljük, hogy még nem. De legbelül igen. Ez ugyanolyan dolog, hogy a kis csecsemők sem hasonlítanak annyira még a szüleikre, bár mi szeretjük mindig a hasonlóságot így megállapítani, hogy tiszta apa, vagy tiszta anya, vagy stb. Ezt szoktuk mondani. De azért igazán ez majd 15-20 év múlva kristályosodik ki, hogy tényleg tiszta apa, vagy tiszta anya, meg lehet, ez még változik is, ezt tudjuk. De akkor is a csecsemőben már ott van valóságosan, a szülei ott vannak. Eddig homo sapiens voltunk, és most homo Christus. Ha így jobban érthető az egész. Tehát Krisztusi ember vagy, ha már újjászülettél. Krisztusi ember vagy. Ez az evolúciós ugrás, ez tényleg megtörtént. A többiről egyáltalán nem vagyok biztos, de ez tényleg megtörtént, mert ez Istentől van. Isten ez, aki újjászült bennünket. Ugye ez egy klasszikus kérdés, hogy ez elveszíthető-e. Van két nagy tábor. Az egyik azt mondja, hogy sohasem veszíthető el, a másik azt mondja, hogy nagyon vigyázni kell, és hűségesnek maradni Istenhez, mert elveszíthető. Ez megosztja a keresztényeket, ez a kérdés, mert mindkét variációra lehetne igéket idézni a Szentírásból. Nem fogom ezzel eltölteni az időt, csak egy gondolatot hadd mondjak. Ha szereted Istent, és azt gondolod, hogy nem veszítheted el az üdvösségedet, szerintem jól gondolod. A Szentlélek adta neked ezt a gondolatot. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. De ha már nem szereted Istent, és azt gondolod, hogy elveszítheted az üdvösségedet, akkor azt mondom, hogy jól gondolod. A Szentlélek adta neked figyelmeztetésül ezt a gondolatot. Mi az elhívásunk? A fiúság, az Istennel való egység. Erre hívott el Isten mindannyiunkat, hogy ezt megéljük. Azt, hogy fiak, lányok vagyunk. Istennek a fiai, Istennek a lányai. Azt, hogy Istennel egységben vagyunk. Ez az elhívásunk. Egy pár igét hadd mutassak erre nektek. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Közösségre. A vele való közösségre. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Az életről van valami fogalmunk, hogy mit jelent az élet, bár még fogunk ezzel foglalkozni majd a Győr új barátban van. De mit jelent a kegyesség? Ha valaki tud angolul, akkor itt az angol bibliákban a kegyesség szó godliness-re van lefordítva. A godliness az valami olyasmit jelent, hogy olyan vagyok, mint Isten. Tehát az isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre való, és arra, hogy olyan legyek, mint Isten, hogy hasonlítsak az én apukámra. Ami Isten szempontjából egy teljesen természetes, normális dolog. Mint hogy nekünk embereknek is teljesen természetes és normális, hogy hasonlítunk az apukánkra, anyukánkra. Teljesen normális. Isten szempontjából is teljesen normális. Miért? Mert az ő szellemigényei vannak benned. Beléd helyezte. Önmagát, a Szentlélek által önmagát helyezte beléd tulajdonképpen. És azáltal, hogy megismertük őt, azáltal, hogy egységben, hogy közösségben vagyunk vele, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ugye, micsoda nagy dolog ez az újjászületés, hogy a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Az újjászületés az nem a te cselekedeted volt. Te azt csak, most így csúnyán mondom, elszenvedted. Ugye a passzív szerkezetben van ez az egész. Azt nem te csináltad. Isten az, aki újjászült téged. Aztán nézzünk egy következő igét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok. Tehát teljesen normálisnak tűnik Isten részéről az, hogy tehát jogosan várja el azt, hogy mi hasonlítsunk rá. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Nagyon nem szeretjük ezt az igét általában, mert agyon nyom minket. Miért? Mert az első felére koncentrálunk, és mi saját erőből akarjuk ezt megvalósítani. De, és akkor azt szoktuk mondani, hogy a kereszténységet élni nehéz. Nagyon nehéz kereszténynek lenni. Mert hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. De kereszténynek lenni nem nehéz. Kereszténynek lenni lehetetlen saját erőből. Lehetetlen. Nem is érdemes megpróbálkozni vele, bár mindannyian megjárjuk ezeket a köreinket, hogy megpróbálunk saját erőből valami fajta keresztény életet produkálni. De lehetetlen, és ezért van jelentősége az újjászületésnek. Viszont ha Isten lelkének tudunk engedni, ha ez a legfontosabb, hogy megismerjük őt, ha erre koncentrálunk, ha megéljük a fiúságunkat, vagyis az Istennel való egységünket, azt, hogy mennyire közel vagyunk hozzá, hogy mennyire szeret minket, akkor könnyűvé válik. A lehetetlen könnyűvé válik, mert nem mi fogjuk megélni a kereszténységet, hanem a bennünk lévő Jézus fogja megélni a kereszténységet, és rajtunk keresztül fog munkálkodni és cselekedni. Személyesen Istentől kaptál, vagy fogsz kapni elhívást arra, hogy a fia, a lánya legyél. Az egész új szövetség arról szól, hogy te az ő fia, az ő lánya vagy, és éld meg azt, aki vagy. Minden felszólító mondat egy bátorítás, hogy éld meg azt, aki vagy. Te Isten gyermeke vagy. Hogyan szoktunk gondolkodni a fiúságunkról? Három nagy fázisa van ennek. Az egyik fázis az, amikor azt gondolom, hogy Isten értem él. Hát ha én az ő gyermeke vagyok, befogadtam őt, akkor Isten értem él. Ez a csecsemő gondolkodása, a szüleik értük élnek. Ugye? Tehát a szülők azért vannak, hogy gondoskodjanak róla, hogy szeressék őt, stb. Ugye itt átélem azt, hogy ő a megváltóm, aki megmentett, aki megbocsátott, aki megtisztított, bármikor számíthatok rá, imádságban segítségül hívom, és akkor segít nekem a céljaim elérésében. És ez egy gyönyörű dolog. És megy valameddig, de aztán eljön a csalódás ideje. Eljön az az idő, amikor csalódom Istenben, mert azt hittem, hogy az ő célja az én boldogságom, az ő célja az, hogy megvalósítsa az én céljaimat. És elfelejtettem, hogy neki is vannak céljai velem. Van egy legfontosabb célja, és mindent abba illeszt bele. És akkor jön a következő fázis, amikor azt élem át, hogy én Istenért élek. Ilyenkor már nem csak megváltom, hanem Uram. Inkább azt élem át, hogy ő az Uram. Én pedig a rabszolgája vagyok, akinek mindig engedelmességgel tartozom. Az igéjén és más szolgáin keresztül közvetíti az elvárásait, amelyeket teljesítenem kell. Ez a dolgom ebben a földi életben. Tehát egy szolga vagyok, egy rabszolga vagyok. Ugyanúgy csalódom Istenben. Miért? Mert belefáradtam a sok kudarcba. Belefáradtam abba, hogy nem vagyok szolgának sem jó. Saját erőből alkalmatlan vagyok arra is, hogy Istennek a szolgája legyek. Teljesen alkalmatlan vagyok rá. Nem tudom a céljait megvalósítani, nem tudok úgy élni, ahogy ő akarja. Ez egy nagy összetöretés az életünkben, amikor erre rájövünk. És akkor utána jön a harmadik fázis, amikor az Istennel való egységben élek. És azt mondja Isten, hogy nem baj, hogy nem tudod, egyedül nem is tudhatod, mert nem megy nélkülem. Tulajdonképpen Istennek csak egyetlen elvárása van, és ez így szól, hogy ismerd el, hogy nélkülem nem megy. Nem tudsz nélkülem keresztény életet élni. Lehetetlen. Csak a velem való egységben tudod megélni azt, aki én vagyok tulajdonképpen. És ezt nem is te éled meg, hanem Jézus éli meg bennünk és rajtunk keresztül. Tehát az Istennel való egységben élek. Ez a harmadik fázis. Amikor ő az életem, nem csak a megváltóm, akinek a bűnbocsánatot, a megtisztulásomat köszönhettem. Nem csak az Uram, akinek a rabszolgája vagyok és engedelmességgel tartozom. Hanem ő az életem. Vagy ha tetszik, ő a szerelmem. Akinek minél mélyebben bele akarok látni a szívébe. Akinek minél mélyebben meg akarom érteni a gondolkodását. Akiben gyönyörködöm. Gyönyörködöm Istenben. Olyan akarok lenni, mint ő, én is egységben akarok vele lenni. Ennek a célnak szentelem oda az egész életemet, mert nincs ennél nagyobb és szebb cél. Sok pénzt fizetek annak, aki ennél nagyobb cél tud mondani. Nincs ennél nagyobb cél, mint Istennel egynek lenni. Istennel való egységben lenni. Ez bámulatos cél. Erre nem gondoltunk, a legvadabb science fiction könyvek sem gondolnak ilyen dolgokra. Nem merjük kitűzni ezt a célt, persze, hogy nem merjük. De Isten lelke bátorít minket, hogy ez Istennek a célja veled. Isten azt mondja, hogy én egységben akarok veled lenni. Minél mélyebb egységben. És ennek az a következménye, hogy imádom Istent a szó valódi értelmében. Rajongok érte és követem őt. Ő tölti be az életemet, a gondolataimat, és a vele való egységem minden percét élvezem. Mit fogsz kapni a jövőben? Ez alapvetően három nagy kérdés megválaszolásától függ, hogy milyen választ adsz erre a három nagy kérdésre. Az első kérdés az, hogy mit akarsz valójában Istentől? Ez nagyon fontos kérdés. Hogy mit akarsz valójában Istentől? Mire vágysz a szíved legmélyén, amikor ezt a kérdést hallod? Hogy megelégszel valami, például azzal, hogy gazdag legyél, megelégszel azzal, hogy megvédjen téged, megelégszel azzal, hogy valami normális, átlagos keresztény életet éljél, vagy tényleg egységben akarsz vele lenni? Mit gondolsz életed legnagyobb ajándékának, ami teljesen elégedetté tenne téged? Egy jó állás, egy ház, vagy egy hűséges társ, vagy hogy a gyerekeim megtérjenek, vagy mit? Vagy magát Istent? Mi az, vagy így kérdezhetném inkább, hogy ki az, aki teljesen meg tudna elégíteni téged? Őt akarod mindennél jobban, vagy még valami más? Mert azt is akarhatjuk, hogy jobb keresztények legyünk. És ez olyan nagyon szép célnak hangzik, de micsoda különbség az, hogy őt akarom, vagy azt, hogy jobb keresztény legyek? Ha jobb keresztény legyek, akkor sem őt akarom. Érzitek a különbséget? És milyen mértékben vállalod a fiúságot? Mit adnál érte? Ugye ismerjük ezeket a példázatokat arról, aki a földben megtalálta a kincset, vagy a kereskedő, aki megtalálta az igaz gyöngyöt. És tudjuk, hogy kétféleképpen lehet értelmezni ezeket a példázatokat, Isten szempontjából és a mi szempontunkból is. De te mit adnál érte? A második nagy kérdés csoport az, hogy mi az, amit elhiszel, hogy ezt megkaphatod Istentől? Elmered-e hinni, hogy ő személyesen téged szeret? Elmered-e hinni, hogy ő mindennek felett téged akar, és nem valami mást? Nem a szolgálatodat, nem a dicsőítésedet, nem a pénzedet, nem az idődet. Nem ezeket akarja, hanem téged, a szívedet akarja. A világ arra koncentrál, hogy valamit elvegyen belőled. A pénzedet, az idődet, stb. Sokszor sajnos a gyülekezeti élet is ilyen, reméljük, hogy itt nem, azt nem ismerlek titeket, de látom, vagy a gyülekezetekben is, nem a személye fontos, hanem az ideje, az energiája, az odaszántsága, stb. De Istennek a te személyed a fontos. Mindenek felett. A te személyed a fontos. Elmered-e hinni, hogy az ő feléd irányuló szeretete tele van szenvedéllyel? Ő szenvedélyesen szeret téged. Elmered-e hinni, hogy az ő fia, az ő lánya vagy? És ennek a szónak kibonthatod a tartalmát teljes mértékben. Elmered-e hinni, hogy a legdrágábbat, az az önmagát adja neked? Önmagát adta neked a kereszten, önmagát adta neked a Szentlélekben, önmagát adta neked, amikor újjászült, és nap mint nap önmagát akarja neked adni. Elhiszed ezt? És a harmadik nagy kérdés az, hogy belemersz-e vágni egy teljesen új életbe? Vagyis elmered-e engedni a saját boldogságod létrehozására és fenntartására kialakított régi technikáidat? Mert hogy mindannyiunknak vannak olyan technikái, mondhatnám úgy is, hogy bálványai, amelyekhez odafordulunk, amikor vigasztalásra szorulunk. Nekem például az evés ilyen. Majd erről fogok még mesélni Győr úr barátban. Hogy én van, amikor evéssel vigasztalom magam. Mondhatnám zabálásnak is, inkább úgy kéne mondanom. És akkor néha abban találom meg a boldogságomat. Nem is néha. Kérdés, hogy elmerjük-e engedni, és merjük-e Istenben megtalálni a boldogságunkat? Elmered-e engedni az eddigi meggyőződéseidet, amelyek megalapozták az életedet? Mert hogy Isten teljesen új meggyőződéseket akar adni neked önmagáról és rólad. És mersz annyira bízni Istenben, hogy nem csak az elvárásainak akarsz megfelelni, mert ugye valahol ez a lájtos kereszténység, hogy igen, hát Istennek van valamilyen elvárás listája a fejemben, és akkor megpróbálunk ebből minél többet teljesíteni, és akkor meg fog áldani engem. De az igazi kereszténység az ennél sokkal-sokkal több. A valódi szív szerinti követés azt jelenti, hogy engem Isten személye érdekel mindenek felett. Lehet, hogy nem tudom teljesíteni az elvárásait, vagy az elvárásainak a felét nem tudom teljesíteni. De engem Isten személye érdekel. Nem az a szenvedélyem, hogy az elvárásait teljesítsem, hanem az a szenvedélyem, hogy őt megismerjem minél mélyebben. Mert azáltal kapunk erőt, hogy megismerjük őt. És ez lenne a záróige. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Itt is arról van szó, hogy az ő országát, az ő személyét keressük. Az legyen a legfontosabb. És ha az a legfontosabb az életünkben, Isten személye, akkor a többit ő elvégzi bennünk. Én tudom, hogy valahol megalázó dolog az, hogy azzal kell szembesülnünk, hogy nem tudunk semmit sem tenni Istenért, hanem mindent ő tesz bennünk és rajtunk keresztül. És majd erről is fogok beszélni, hogy valahol egy összetöretésen át kell mennünk ahhoz, hogy ezt elfogadjuk. De Isten mindannyiunknak letöri a büszkeségét, és beleveri az orrát ebbe, hogy mi nem tudunk semmit sem tenni Istenért, hanem még ma is ő az, aki szolgál nekünk, ma is ő az, aki bennünk van, aki épít minket, aki felépíti bennünk az ő fiát, hogy hasonlatosak legyünk hozzá, ma is mindent ő tesz. És tulajdonképpen, ha gyermekek vagyunk, ahhoz hozzátartozik az a fajta gyermeki lelkület, amit Jézus példaként adott elénk, hogy legyetek olyanok, mint egy kisgyermekek, akik mindezt teljesen természetesnek veszik, hogy a szüleik gondoskodnak róluk, és mindent a szülőnek köszönhet. Isten azt akarja, hogy ebben legyünk nagykorúak. Ebben a hitben. Hogy még ma is Isten az, aki szolgál felénk. És amikor úgy érezzük, hogy mi szolgálunk felé, akkor valójában, akkor is valójában ő szolgál felénk. És valójában ő tette meg rajtunk keresztül mindazt, amire indított minket. Pál apostolnak van egy verse, a Róma 15-18, amiben azt mondja, hogy nem tudnék semmiről se beszámolni, amit nem Isten tett volna rajtam keresztül. Rajtam keresztül. Tehát azt állította Pál, hogy igen, lehet, hogy ti nagy apostolnak gondoltok engem, de én nem tettem semmit. Amit tettem, az csak az, hogy odaadtam magam Istennek, és mindent ő végzett. Bennem és rajtam keresztül. Erre az életre hív minket Isten. Ez az az élet, amit szeretnék majd részletesebben is bemutatni, így a jövő héten is, a fiúság kapcsán, majd a Győr új barátban is 2 hét múlva. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon.